Tényleg beteges voltam akkoriban, de most nem erről akarok szólani. Inkább arról, hogy milyen nagy hatással volt rám ez a pár szó, amelyet akarva, nem akarva elejtettek előttem. Igaza lehet Samunak. Itt valami titok van köztük. Ilyesmire kellett gondolnom már akkor, gyerekfejemmel, mert hisz apám arról beszélt, hogy visszaéltek a jóságával, s ezt anyámnak tudnia kellene. És az ő jósága? Miben áll apám jósága? Töprengtem én. S mit akart anyám azzal, mikor olyasmit mondott neki, hogy ha őt bántja, ez még hagyján, de mit akar tőlem? Mintha azt akarná neki mondani, hogy hiszen én semmiről se tehetek. S hogy milyen úton, módon jutottam el aztán odáig, azt ma már nem tudom. Elég abból annyi, hogy tükreinkben kezdtem nézegetni, tanulmányozni magamat. Sőt, arcomat több ízben le is rajzoltam, s mellé az apámét. Mert azt gondoltam gyerekfejemmel, hogy hát ha eltitkolták előttem, hogy mi hárman is a lányokkal csak mostoha gyerekei vagyunk apánknak, ugyanúgy, mint Sámuel. Vagyis hát mi is anyám első házasságából származunk. S ez az a titok, amelyet itt érzek. Ma már csodálkozom ezen a tűnődésemen, mert hisz a lányok különösen, de magam is olyan voltam, hogy messziről ránk kiálthatott volna akárki. Ezek a beckói bíró gyerekei. Anyám nem volt különösen szép, törékeny, karcsú, finom alkat volt. Sokkal inkább édes, mint impozáns jelenség. Apánk viszont szálas, öles, s mindenki azt mondta rá, hogy gyönyörű ember. Szemében titkos, valamiféle boldog, vagy legalábbis gyönyörös tüzek égtek. Élvetek szemei voltak, mintha valamitől mámoros volna mindig. S talán ez volt az, amivel annyi embert, s még több asszonyt elbűvölt. S bár az én szemem szakasztott olyan, mint az övé, de a szájam is enyhén duzzadt, s már ilyen fiatalon is az volt, mint nem csak apámé, hanem egész pereputyájé. Mégis akkori szavaromban olybá tűnt, hogy talán-tán tévedek. Kétségeim támadtak, hogy talán mégse hasonlítok hozzá. S bár két néném bízvás gyönyörűnek volt mondható, s egészen az a fajta mámor lébeget rajtuk, mint apámon, amellett épp oly hidegek, szeszélyesek és kiismerhetetlenek is voltak. Csak hogy akár Samu, ők is szőkék voltak ám. S apánk a feketénél feketébb, vagyis kékes fekete, mint az ördögök. Ha frissen volt borotválva, még arca is kékes hamvas volt a púder alatt. Nagy óvatosan megkérdeztem hát Borcsától is, akit tréfásan édeskedvesnek becéztünk mindnyájan. Mondja, édeskedves, kihez hasonlítok én jobban? Apámhoz-e vagy édesanyámhoz? Kihez szeretne, fiatal úr? Kérdezi mosolyogva. Mit kérdezi? Feleltem komoran. Pedig nem a mamához hasonlít, azt mondja ő. De hát így is örülhet, mert a papa nagyon szép ember, és maga is az. Maga az édeskedves, nem én, mondja, és letéve vasalóját megcsókol. Az a pletyka járta róla, hogy bármennyire ösmeri is apámat, mindmáig halálos szerelem emészti érte, s hogy ezért is nem ment férjhez. S ez az, ami nékem borzasztónak tűnt, ami kicsit el is idegenített tőle, hogy még ő is ilyen ostoba. De hát nem is volt olyan ostoba, mert hiszen így folytatta. De a szíve talán mégsem olyan, mint az övé. Ugye, hogy nem, kismisi? Amire én szinte vadul. Hát olyan az én szívem, hát olyan? Mondja meg maga! És sírva fakadtam. De hogy visszatérjek fontosabb mondani valómhoz, ezek szerint mégse jártam én a végére annak, hogy mi a titkuk. Még akkor sehogy, de később is csak félig meddig. Ám ha bármit meg is tudtam volna e körül, mit változtathatott volna ez akkori szenvedéseimen, vagy a mai véleményemen is? Mert tegyük fel, hogy valaha csak ugyan nagyon visszaéltek jóságával, s ő akkor elhatározta, hogy ezentúl kemény és kegyetlen lesz. Ki határozta ezt el? Aki természeténél fogva már úgy is ilyen volt, mit számít át, hogy ebben még igazat is adott önmagának, s még el is határozta, hogy az lesz? A titoknak ez a része különben se nagyon érdekelt ezután. Annál kevésbé érdekelhetett sokáig, mert hisz anyám határozott közbelépésének mégiscsak csodás hatása lett mi nálunk. Legalábbis úgy látszott eleinte. Mert hogy apám mégiscsak megváltozhat. Ki hitte volna ezt? Mindenki boldogan fellélegzett a házban. Apám derűs volt és tornázott. Ezt is csak olyankor cselekedte, ha nagyon meg volt elégedve valamivel. Súlyokat emelt és dobott az udvarban. Különben is inas és karcsú volt, ilyenkor pedig, ahogy így ide-oda hajladozott, Istenemre olyan volt, mint egy fekete párduc. Nénéim persze ott álltak és bámulták őt. Nagyokat sikongtak, szemmel láthatólag büszkék voltak apjukra. Talán még szerelmesek is voltak belé azokban a pillanatokban. De még az öreg kocsis is ott állt itató vödörrel a kezében, és így szólt. Ez már teszi tekintetes, uram. De még az asszonyok is. Hol ez, hol az talált most valami dolgot arra felé, s nem átallott egy-egy ferde pillantást is vetni kék fejkendője alól a tekintetes úrra, de nénéimmel is összenéztek, s mintha azok lángzó tekintete tetszene nekik, titkosan elmosolyodtak. Én az ablakból néztem a dolgot, s még én is elmosolyodtam. Apám azonban nem látszott engem észrevenni. Egyszer csak azt látom, hogy nyalábszám hordat szénát a pajtából. Hát ebből mi lesz? Mert jól megnézi a kupacokat előbb, lenyomkodja, és aztán hirtelen felszól hozzám az ablak felé. Gyere le te is, azt mondja nekem. Egy kicsit már is belém nyilallott a félelem. Csak nem akar megnyomorítani. Azonnal ez az érzésem volt, de azért lementem. Apa, kérem, én félek, mondtam neki azonnal, mikor ölbe kapott. Ezt így kimondtam, hadd vihogjanak nővéreim tetszésük szerint. De ő csak meglegyintett, s azt mondta. Félted, nyavajás, ezt a rony kis életedet, mi? És hidegen nevetett. Fehér fogai megvillantak, aztán kicsit enyhébben mégis hozzátette. Na gyere, sose félj! És azzal megparancsolta, hogy dugjam zsebre kezeimet, összekulcsolt két kezére ültetett, himbált, aztán utcú neki kidobott a levegőjékbe, hogy azt hittem, no most a háztetőre érkezem. Nagyot sikítottam. De remekül estem a szénára, pont az ülepemre. Kiderült, hogy remek volt itt minden. A repülés, a pottyanás, hogy ez volt a kép isteni mulatság. És minél magasabbra dobott, én annál jobban újjongtam. És mikor anyám aggodalmas kis arca megjelent az ablakban, röptönben még kurjogattam is, amire szegény, ma is pontosan előttem van ez a pillanata, szomorúan elmosolyodott. És mikor apám megelégelte a mulatságot, mindnyájunk arcát megveregette, az enyémet is, és azt mondta, máskor folytatjuk, jó? És ez utolsó szónál belesüdötte izzó szemeit az emberbe, hogy szinte perzselt, vagyis hát tűz áradt belőle kétségtelenül, mintha lángot ontana, ez az ember néha olyan volt. Ám mindez még nem is elég, mert a tornácon még egyszer magához intett, és Sóvár nénéim füle hallatára így szólt hozzám. Anyádnak igaza van, túl sok verést kaptál mostanában, kárpótlásul kapsz tehát születésnapodra egy pónilovat, és most mehetsz. Egy pónilovat? Kérdeztem éhüledezve, és meglepetésemben hátraléptem. Meg voltam őrülve, meg voltam babonázva, boldog voltam, mert már-már szerettem is kétségtelenül, hisz olyan szépen tudott néha mosolyogni. És most mit csináljak? Igazán szeressem? Nem volt itt Sámuel, akitől tanácsot kérhettem volna. Édesanyám erre vonatkozólag soha se szólt semmit. Ő ebben nem adott nékem tanácsot, s emiatt talán még ma is neheztelek rá egy kicsit. Édesanyám, kapok egy pónilovat a születésnapomra. Most mit szól ehhez? Rontottam rá. Éppen levelet írt. Tudtam, legkedvesebb gyermekének, Samunak írja, titkosan, titkos címre, s szívének minden udvariasságával. Mert hisz úgy bánt vele most már mindig, mint egy felnőtt, előkelő úrral szokás, akinek finom kis bajusza is van, de hébe-hóba még szivarozik is. Borcsa kedves, gondoskodjon róla, hogy Sámuel úrnak mindig legyen itthon Britannikája, hallottam nem egyszer tőle. Egy szóval, szerény kis pénzéből még ő maga pártfogolta ezt a szenvedélyét, a dohányzást. Mert ha egy úrnak úgy tetszik, akkor úgy tetszik. Ekképpen bánt ő Samuval. Ő pedig anyámmal, mit mondjak, ahogy talán Szűz Máriával bánna valaki. s mindebből én ki voltam zárva teljesen, és most ez is rosszul esett. A helyzet tehát az volt, hogy e póniló hatása alatt abban a pillanatban szinte apám pártjára álltam. Még elgondolni is rossz, hogy ez így volt, hogy ilyen könnyen meg lehet vásárolni egy gyereket. Illetve ez talán érthető is, hogy én mennyire vágytam egy pónira, azt anyám nagyon jól tudta, hisz nem egyszer suttogtam neki erről. Mi volna édesanyám, ha maga mellett lovagolnék, mint egy fullajtár, mikor maga a városba kocsizik? Mondogattam neki, s szinte diderektem az elképzelés gyönyörétől. Talán el is ájultam volna, ha, mint az 1001 éjszakában, egy szellem eszomra kilép a sötét függöny mögül kantárral a kezében, s a ló a függöny mögött már nyerít is. Szóval tudta ő, hogy ez volt álmaim ne továbbja, amelyre gondolni sem mertem. S most ilyen hidegen fogadja ezt a nagy örömömet, ezt a kettős örömömet, mert azt is, hogy apám így a kegyébe fogadott engem hirtelenül. Mert ő most szórakozottan nézett rám. Örülök neki, fiacskám, mondotta szerényen, mialatt kisimította homlokomból a hajamat. Csak aztán meg is kapt, kisfiam, adja Isten, tette hozzá. Hogy-hogy? Kiáltottam fel, hiszen megígérte. Ő maga mondta, én nem is kértem. Anyám tudja jól, nem is mernék ilyet kérni. Nemhogy tőle, de még magától sem. Jó, jó, jó. Csak az a kérdés, lesz-e épp akkor apádnak pénze? Vélte édesanyám. Nézze, ne ejtsen kétségbe, mondtam én. Ha előre megmondta, akkor biztosan jól meggondolta a dolgot, és félretette rá a pénzt. Biztosan azt is megbánta. Tudja már, mit és biztosan még azt is, hogy oly hitvány ajándékokat adott nékem mindig. Nem hálátlanságból mondom, de anyám is tudja, hogy az igazsághoz szoktam tartani magam. És itt, most, elvégre a lányok is ráülhetnek arra a pónira, őket pedig mindig szerette. És most talán már engem is szeret, folytattam halkabban, mert, bizony mondom, már is könnyek folytogatták megint a torkomat. Talán a fölött való izgalmamban, hogy most boldog legyek-e, vagy boldogtalan. És azt is gondolja meg, édesanyám, figyelmeztettem őt, hogy mi csak a névnapunkra szoktunk kapni valamit. És ő most... Mikor is van az én születésnapom? Kérdeztem hirtelenül. Augusztus 17-én, fiam, mondotta ő, és hátradőlve székén mosolyogva hunyta le szemét. Oly szép volt így. No látja, no látja, kiáltottam én. Alig 5 hét, vagy hogy is számítom, mert mi van ma? 5×7 az 35. Igen, majdnem 5 hét, kiáltottam újra. Gondolja meg tehát, gondolja át pontosabban a dolgot. Ilyenkor semmit se szoktunk mi kapni, és ő mégis ad, és ezt előre be is jelenti. Miért tenni, ha nem azért, mert mégiscsak megszeretett, és megbánta, tudja már mit? Mert hogy dobálódzott ma is velem, nem kedves ez tőle? Anyám, mit mond erre? Kérdeztem végül is. Adja Isten, hogy így legyen, jó kisfiam, felelte ő. Én pedig hirtelen kirohantam a szobából, mert eszembe jutott, hogy elmondom Borcsának is a dolgot, de átszaladok Kálmán bácsihoz is, hát ha ők jobban fognak örülni velem. Borcsánál tényleg sokkal nagyobb sikerem volt. Ő egész kipirult az örömtől, és szemét lesütve így szólt. Látja, milyen aranyos tud lenni az édesapja, ha akar. Mondtam én... Mintha bizony mondta volna, sosem mondta. Forró buzgalmában még ő is megígérte, hogy ajándékot ad nekem születésnapomra, s én addig kínoztam őt, még csiklandoztam is, még meg nem mondta, mi lesz az. Egy kis geológiai kőzetgyűjteményt talált ő a padláson, színes szép kövekkel, igen finom kis ládában, de ne mondjam meg senkinek. Egy mérnök hagyta itt még évekkel ezelőtt, de hál' Istennek nem jött el érte többé, s ő már régen nekem szánta ezt, s bár nekem eszemágában sem volt, hogy geológus legyek. Ez apám szenvedélye volt, de a szép kövekre gondoltam, s meg voltam elégedve. De még nénéim is leereszkedtek most hozzám, éppen sétálni indultak a jegenyes sorba, s Angelika intett nekem, oda mentem. Gratulálok, azt mondja. Nagyon hősiesen repültél a szénába. amire Márta mohó szemmel hozzátette. Aztán hagysz-e majd minket is lovagolni? Egy szóval, mégiscsak úgy éreztem ezek után, hogy itt ma csak ugyan nagy dolog történt velem, és azt is, hogy én vagyok a nap hőse. Azt azonban nyomban ott elhatároztam, hogy akármilyen jó viszonyban leszek is ezen túl apámmal, őt fogom tudni szeretni, de ezeket, ezt a külön női szövetséget soha. Sámuel is utálta őket, mert hideg, hiú, önző dögök, így mondta, ezzel a szóval. És ami Kálmán bácsit illeti, ő is igen tartózkodóan fogadta örömhíremet, még némábban, mint anyám, mert nem szólt rá semmit, csak a szeme mutatott némi gondolkodást, vagy gondokat, mit tudom én. De azért nagyon aranyos volt. Oda ment Ózsdi almáriumához. Kivett onnan egy pár vadonatúj szürke antilopkesztyűt, és ezzel a szóval adta át. Ezt én már most odaadom néked, hogy addig is örülj valaminek, de rejtsd el a születésnapodig. Magamnak csináltattam egy igen jó kesztyűsnél, még Fehérváron. Rábeszéltek, hogy mégiscsak hordjak kesztyűt, de te tudod, hogy ki sem állhatom, még télen sem. Kicsit nagy lesz neked, de már régen nézem, hogy nem sokkal nagyobb a kezem. Nézd ide, milyen kis kezem van, különben úgy is tudhatod. S azzal megcsókolt. Még kesztyűm is lesz, ezt se reméltem eddig. Milyen szerencsés vagyok én, egész beleszédültem. A nagyurak kesztyűben szoktak lovagolni, láttam elégszer a bárónénál, az istálló kapujából. Csizmám már volt a téli sár miatt. Van 6 koronám gyűjtve, abból majd rendbehozatom. Marad már csak a zeke és a tollas vadászkalap. Ezt majd anyámtól kikunyerálom. Nagyszerű lesz. S azzal hajrá. Mint a szélvész rohantam haza a kesztyűvel, s elrejtettem egy kamránkban, az úgynevezett tokos fiókban, ahová senki se nyúlt, mert valami régi poros vacak volt benne, geológiai térképkartonok összecsavarva, tokban, pothorú, ociszaka meg efféle rejtélyes feliratokkal. Petróleumfúrási kísérletekről vagy tervekről szóltak, mit tudom én már, s már most, nehogy elfelejtsem, én már futásom közben hazafelé is megtorpantam egyszer, mert eszembe jutott a következő dolog. Mit fog Samu szólni ahhoz, hogy én jóban vagyok apával? Nem fog meggyűlölni engem is? Nagyon meghökkentem. Majd csak elintézem én ezt is valahogy. Talán még ki is békítem őket egymással. Addig beszélek apa fülébe, amíg meg nem békül, mondtam én magamnak. Egy szóval teli voltam jó reménységgel. Szaladtam hát tovább, öklömmel a mellemet veregetve. Mondhatnám úgy is, hogy voltaképp mámoros voltam én. Otthon azonban újabb kis baj történt velem. Gondoltam, nem hagyom én kinn ezt a drága kesztyűmet, mert még elkallódik, inkább beteszem valami ociszaka féle tokba. S íme mi történt? Kizárom a henger alakú tokot, s kiderül, hogy nem mérnöki ábrák vannak benne, hanem nagyon disznó festményekről való fényképek, és az egyiknek hátlapján női írással a következő ajánlás. Xavéri Szent Ferencnek szíves figyelmébe. Tyű a mindenét neki. Tehát nem is a Samukait felejtett titka volt ez, hanem kétségtelenül apámé, mert őt hívták Xavéri Ferencnek. Magamra zártam a kamrát. A képek nagyon izgatóak voltak. Sokáig néztem a mesztelen dámákat és kukucskáló gavallérokat, és nyilván egész belepirulhattam, de valami rossz íz is maradt bennem egy csemegézés után. Apám nézegeti ezeket. Fúj, de rossz erre gondolni. És valami nő küldi ezt neki. Miféle nő lehet az? Ilyesmint töprengtem egy ideig. Aztán közvetlen utána, minden átmenet nélkül. Csak hogy veszi ő meg nekem akkora pónit, ha soha sincsen pénze? Mert mibe kerülhet egy ilyen póni? Töprengtem én. A báróné gyerekeinek van 2 póniuk. Igaz, hogy azok Shetlandok, de nekem jó sokkal olcsóbb is. De a parádéskocs is olyat mondott a múltkor, hogy bizony a póni drága jószág. Ő nem tudja ezek itt mibe kerültek, de úgy számítja, hogy megvan darabja 400 korona is. S már most, ha csak a felét vesszük ennek... Majdnem elszontyolottam. Szerencsére volt annyi eszem, hogy mégse törtem magam sokáig minde dolgokon. Gyorsan elraktam egy alázatos képeket, valahova begyömöszöltem a kesztyűt, mert azt mondtam magamnak, lesz, ahogy lesz, nem hagyom én a boldogságomat rontani. S néhány napig csak ugyan oly boldog voltam, mint sem azelőtt, sem azután. Nem csak gyerekkoromban, talán egész eddigi életemben sem. Szilaj voltam. S elhatároztam, hogy holnap kora reggel kimegyek a bányába is, mert egyről másról fel akarom világosítani ottani barátaimat. Bízvást megtehettem, mert apám aznap este üzleti ügyben elutazott. Persze, erről a bányáról is előbb kellett volna már szólanom. Apámat rendkívül tehetséges geológusnak mondta mindenki. Csak persze ezzel sem ment semmire. Nem csak azért, mert szenvedélye volt a geológia, s ami az ember szenvedélye, abban nemigen tud üzletember is lenni, de a többi szenvedélyei, kártya, ital, vadászat, nő, lóverseny is megtették ebben a magukét. Ez a rejtélyes ember úgy látszik csupa szenvedélyből volt megalkotva, javarészt pusztító szenvedélyekből, kivéve a geológiát. Csak hogy ebből is átok lett, mert ebben viszont oly kitartóan konok volt, nem lehetett őt semmivel rávenni, hogy a vesztében elrohanjon. Nem tudom pontosan, de úgy sejtem, hogy nem is egy, de több kis vagyon ment rá petróleum kutatásaira, amelyek persze, ha beválnak, milliómosok lettünk volna abban a pillanatban. Mit tudom én? Ha csak egy kis opálos csillogás jelenik is meg a kitóduló talajvíz színén, s ő szentül meg volt győződve róla, hogy egy nap úgy is azok leszünk. Mint nékem mesélték, svájci és egyéb konzorciumokat hozott össze, amelyek fúrógépeket küldtek, a fúrásokat finanszírozták, mérhetetlenül sokat fáradt ebben, de végül annyi sikertelenség után szerencsére mégis belefáradt. A kőbányára vetette magát, ezt már nem részletezem. Kitűnő szimattal kutatott fel mindenféle kőzeteket. Végül is ennél maradt, a mostani bányánál. Mert azt mondta rá, hogy ez kiadós. De nem volt nagyon kiadós. Hogy milyen kőzet volt benne, nem tudom. Építéshez is használták, ezt sokszor hallottam. Ezen felül fűrészelték és hasították, de még zúzták is. Hogy milyen célból, megint csak nem tudom. Tény az, hogy apám végül házat vett itt. A régi uraságét vette meg. S családunk még születésem előtt ide költözött a bánya közelébe. És hogy mi állítólag ebből a bányából éltünk. És ez a bánya, mit mondjak róla? Számomra meglehetősen sivár és érdektelen látvány volt eleinte, amíg egymás érdekességére rá nem jöttem. De hogy is lett volna rögtön érdekes? A robbantásoknál nem volt szabad ott lenni, és mi érdekesség van azon, ha lefejtenek egy alacsony kis hegyet, s utána egy másikat? Iparvágánya nem volt, hogy azzal mulathattunk volna mi gyerekek. A követ cammogó ökrös szekereken szállították, nem tudom hova. Nagy forróság volt ott nyáron, a levegő teli kőporral, s a munkások mindig szomorúak, mindig fáradtak, és még beszélni is alig lehetett velük, mert rendesen tótocskák voltak. Ez úgy volt, hogy a bánya nem is volt mindig üzemben, a mutatkozó szükséglet szerint dolgoztak benne, ezt szezonmunkának nevezték. Télen alig is volt ott munka, főként nyáron volt, a munkásokat ősszel tehát elbocsátották. Nyáron viszont szántásvetés volt, meg aratás, szóval gazdasági munka. Néha sehogy se lehetett tehát a vidéken munkásokat kapni, s ilyenkor édes áldás volt, ha beállítottak a tótocskák. Ezek kompániákba verődve jöttek a felvidékről, szintén gazdasági munkára, de vállaltak ilyesmit is hitvány munkabérért, silány ellátásért. Mindent vállaltak és mindennel beérték, mert végtelenül szerény, alázatos és szomorú emberkék voltak. S apám még rosszul is bánt velük. Erről csak keveset írok ide, annyira szégyellem. Ha a bánya felvigyázó túl sokáig nézegette a pimpós kenyeret, vagy szagolgatta a kesernyés lisztet, s apám netán arra járt, mintha ma is hallanám, mindjárt rászólt. Sose szagolgassa, jó lesz nekik. Kicsit bidos, ale jó, mondta a maga velőkig ható csúfondáros módján. S úgy látszik, tényleg jó volt nekik, mert sose hallottam őket panaszkodni, pedig már akkor szívem egész melegével melléjük szegődtem. Tudja-e ön is, hogy némely gyerek mennyire képes sajnálni az állatot is, hát még a szegény embert. Egész gyerekkorom a részvét könnyeiben telt el. Néha hangosan sírtam-e szerény, szegény tótocskák miatt. Néha bérfizetésnél is ott lődörögtem, és egyszer az egyik nem mindjárt tette zsebre pérét, hanem nyitott tenyerében ott tartotta maga előtt egy ideig, és nézte. Aztán felén fordult, és így szólt. 5 klapec otthon, fiatal úr, és rámutatott a pénzre, és még bólogatott is utána, mielőtt komorábrázattal beleszórta volna a nadrágja zsebébe. De Samu is úgy nyilatkozott, mikor ezt elmeséltem neki, hogy ő rég tudja, apám kiuzsorázza ezeket a tehetetlen embereket. Hogy tud ilyen lenni? Kérdezte néha kétségbe esve, s mintha arra akart volna rábeszélni, hogy lázítsam őket apám ellen. Legalábbis ilyesmi volt a szemében. Ha nékem egy ifjú ma a munkások jogait magyarázza, s hogy ő miért is lett szocialista, legszívesebben a szemébe nevetnék. Nékem magyarázza. Az én könnyeim már akkor azoké voltak, mikor ő még a felhők közt üldögélt. Mi tajtékoztunk Samuval. Ettől fogva ő állandóan híreket akart a munkásokról, és én hoztam neki. És ma is szentül meg vagyok győződve róla, hogy talán nem is gyűlölte volna ő annyira apánkat, ha ez is hozzá nem járult volna. Mert jó szíve volt, áldott szíve. Szerettem őt. Amellett mégis mindig vittek haza egy kis pénzt a végén. Hogy ezt hogy csinálták, ma sem tudom. Igaz, sokan köztük kamillát pipáztak, meg kukoricahajat, és mégis csodálatos ez is, hogy így tűzön vizen által is összetudtak kuporgatni valamennyit a klapeceknek. És talán még csodálatosabb, hogy inkább így nyomorogtak, sem, hogy egy szót is szóljanak. És még nekem sem. Vagy ennyire nem tudtak számolni. Vagy annyira bizalmatlanok voltak még irányomban is. Lehet az, hogy ficsúrnak, hogy apám kémjének néztek. Ha meggondolom, bizony lehet. Mert bár nyájas, alázatos emberkék voltak, de határozottan magukba zárkózottak, és túlontúl óvatosak. Gyakran susogtak egymás közt bérfizetés után. Már ebből is arra következtetek, hogy még e körül is valami disznóság volt itt, hogy bebecsapták őket a bérekkel is. De a felvigyázó Sanda pillantásaira is jól emlékszem, amint bizonytalanul, mondhatni meggyőződés nélkül tolta oda egyiknek másiknak a pénzét, és ez is megerősít ma abban, hogy itt már régen csaltak. Bizony csaltak, ahol csak lehetett. De mit beszélek? Később ez úgyis még jobban bebizonyult. Viszont ebben a szezonban már nem igen csaltak, mert nem lehetett. Itt voltak ugyanis a kriványgyetvaiak. Így nevezték magukat, senki se tudta miért. Ezeket is a felvigyázó vette fel, s ha eszelett volna, rögtön észrevehette volna, hogy ezek már egész másfajta, mint az eddigiek. Először is olyanok voltak egytől egyik, mint a szálfa, mint a fenyő. Oly egyenesek, s amellett oly sötétek is, s mintha szíjakból volnának megalkotva, oly inasak. S úgy hányták vetették tagjaikat, mintha azt akarnák mondani, azt se bánom ám, ha leszakad rólam a karom vagy a lábam. Mintha csupa huncut legény ember volna mind, akit a szél ide-oda tol, s ha 60 éves volt valaki közöttük, az is ilyen volt. Kálmán bácsi, mikor meglátta néhányukat a faluban, azt mondta rájuk, kopaszra nyírt fejüktől szinte megrettenve, ezeknek kerekfejük van ám, s a kerekfejűek jó verekedők. Ezek nem voltak se félénkek, sem alázkodók. Nem tartottak attól, hogy apám kémje vagyok. Rám se hederítettek, kutyába se vettek. S ha valami bajuk volt az ellátás vagy pénz körül, nem dugták össze a fejüket, hanem a szemük azonnal nagyot villant, mint a kés. Mi? Ezt löki maga ide? A szentséges Isten itt magának, kiáltotta egyikük, miután a kásába belekóstolt. Kicsit avas lehetett benne a zsír vagy a szalonna. És úgy vágta bele mázas táját az ablakfába, hogy egy cserépszilánk még meg is sebezte a felvigyázóné arcát. És a felvigyázó egy szót sem mert szólani, mert akkor tudta ő már, kikkel van dolga. Volt ugyanis oly ostoba, hogy a kezdet-kezdetén úgy látszik megpróbált ezeknél is valamit a bérfizetésnél. s nem történt semmi különös, csak az, hogy az egyik hangosan elkezdett számolni, s az elég volt. Ezek ugyanis tudtak számolni, s némelyikük elég jól is tudott magyarul. S mire a felvigyázó felemelte rá a fejét, már is ott volt körülötte, szűk gyűrűben a 42 fenyőfa, s 42 szempár sütött rá, de úgy, hogy kiégethette volna még a lelkét is. Nem jó lesz ezekkel kikezdeni, gondolhatta magában a felvigyázó, akit különben Bartos bácsinak hívtak. S mondani se kell, mindez véghetetlenül tetszett nekem. Rohanok Samuhoz, és mesélem neki mindezt. És íme, neki is nagyon tetszettek a gyetvaiak. Próbálj velük barátságot kötni, biztatott engem. Csak hogy nem lehetett, mert mondom, rám se ederítettek, kérdéseimre se feleltek, vagy csak Foghegyről. Mit jelent az, hogy a bácsik krivány gyetvaiak? Kérdeztem az egyiktől nagyon udvariasan. Semmit, kutyaszart, feleli ő, és megy tovább. Hatalmas termetű idősebb ember volt, olyan gyűrött fekete arccal, mintha gyümölcs a szalóból került volna ki. De én utána szóltam. Mégis, bácsi, mit jelent az? Az egy külön megye, vagy mi? Nem is fordult hátra, csak egy bagósat köpött, s legnagyobb meglepetésemre csak ennyit felelt rá, féloldalt hajtva fejét. Mi rablók vagyunk. S már is nagy lengéssel tovább csoszogott. S ez is nagyon tetszett nekem. A rablókról ugyanis apró gyerekkoromtól fogva igen jó véleményem volt, s mint később megtudtam, még csak nem is tódított valami nagyot az öreg, mert ha nem is voltak valamennyien rablók, mások is úgy mondták, hogy a felvidék úton állói csak ugyan javarészt a krivány gyetvaiakból kerültek ki. Na de folytatom. Ott tartottam, hogy nagyon szerettem volna összebarátkozni velük, de nem lehetett. És ez a vágyam Samu távozása után még csak növekedett. Olyan lett, mint valami szomjúság, mert azt gondoltam, Samu volt az én egyetlen jó szövetségesem, és most már az sincs. Milyen üdvös volna tehát legalább ezekkel szövetségre lépnem. Mármint apám ellen, ne feledjük, akkor még gyűlöltem apámat. Kieszeltem tehát a következőket. Most mondhatom, az lett aztán életem legnagyobb diplomáciai elgondolása, de sikere is. Azt észrevettem, hogy ezek nagyon babonás, vallásos emberek. Luteránus létükre, ha benjártak a faluban, a mi templomunk előtt alázatosan megemelték kalapjukat, sőt, félénken oda is sandítottak a megfeszítetre. S hogy micsoda színész némelyik gyerek, s micsoda ravasságok laknak az ilyen kölyökben. Mindenek előtt azt kellett volna mutatnom, hogy én is nagyon vallásos vagyok. Csak hogy tegyem ezt? Kieszeltem tehát a következőt. Volt itt azelőtt egy szelíd tótocska, aki égerfából kis szobrokat faragott esténként, elég ügyesen, s mielőtt elment, nekem is ajándékozott egy feszületet. Különös egy műalkotás volt, mert Tóth Krisztus volt az Isten adta. S uram, bocsáss, egész olyan volt, mint egy falukat járó drótos tót, fitos az orra, s még borostás is volt szegény. Úgy látszik, ilyen volt a gusztusuk, mert ők is csak ritkán borotválkoztak, s akkor is törött üveggel. Nos, ennek a Krisztusomnak csináltam papírkartonból egy jó magas templomocskát. Persze szépen kifestettem előbb akvarellel, bele még két kis szent képecskét és kukoricahancsba csomagolva kivittem. De minden otthon található szent képet is összeszedtem, a lányok fiókjait is kifosztottam. Gondoltam, hát ha szerencsém lesz vele. És íme. 6 óra után, mikor lekolompoltak, arra megy egy öreg bácsi az úzóház felé. Ez történetesen nem volt oly félelmetes óriás, mint a többiek. És én gondoltam, ezt mindjárt megszólítom. Bácsi bagózik? Kérdeztem tőle nagyon udvariasan. És mindjárt nagyon barátságosan is felelt. Kinyitja a száját, s mutatja, hogy nincs már semmi foga, csak két átellenes maradt meg, de csak is azért, mert Isten úgy akarta, hogy ő bagózhasson. Erre belenyúlok a zsebembe, és kiveszek egy hivatalos zöld papírba csomagolt jó pakli pipadohányt, s oda nyújtom feléje. Á, mondja nyájas örömmel, de nem meri elfogadni. Zelena, mondom tótul, és nyújtom még jobban. Á, taki dobre, feleli, és végre gyengéden hozzá is nyúl mind a két göcsös, kőporos kezével. Erre én belenyúlok a másik zsebembe, s kiveszek egy csomó bagónak való finom szivarcsutkát. Ezt már régóta gyűjtögettem nekik, és azt is oda nyújtom nyájas mosolyok közt. Egész elolvad belé, akár a lágy viasz, olyan olvatag lett a képe. Előbb csendesen benyömöszölte valahová, azután így szólt hozzám magyarul. Szabad csókolni fejecskét? Szlobod, mondom neki tótul. Erre oly gyöngéden csókolta meg fejem búvját, mint az édesanyám. Nem szégyellem bevallani, hogy nagyon tetszett nekem a dolog. Meg is voltam hatva tőle. És bár nem is neki szántam legfőbb kincsemet, hanem a főkolomposnak, a fővezérnek, egy rendkívül energikus képű zsiványnak, most mégis hamar kicsomagoltam azt is, és oda tartottam eléje. Ehhez már sehogy sem mert hozzányúlni, pedig két kézzel tartottam oda is, nagyon noszogattam. Ő azonban legugolt előbb, és belenézett. És mikor meglátta benne a Tóth Krisztust, azt kiáltotta. Takizlatyi, ma sem tudom, mit jelent. Majd, mintha egy régi kedves ismerősével találkozna, így köszönt neki igen barátságosan. Dicsértessék a Jézus Krisztus. És még mosolygott is, megintegetett is neki. Majd hirtelen kikapta kezemből a templomocskát, s elkezdett hegynek felfutni vele. Éreztem, hogy a csata megvan nyerve.